Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Rigó Csaba Balázs, a gazdasági versenyhivatal elnöke, a beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, elnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
Köszönöm szépen a meghívást, jó napot kívánok!
Elfogadták a 2024. évi beszámolót. Milyen év volt a gazdasági versenyhivatal számára 2024, amikor a gazdaság számára egy nagyon nehéz év volt? Épp hogy kijöttünk a technikai recesszióból az év végére, és most megint egy rossz adat jön.
Munkával teli esztendő volt a 2024-es esztendő. Ha a gazdaságot nézzük, akkor mi leginkább a fúziók, vagyis az összefonódás sok alakulásán keresztül tudjuk szemlélni. A tavaly évről szólunk beszámoló is tartalmazza azt, hogy lényegében darabszámra az összefonódások növekedtek, és a megvásárolt céltársaságoknak az összes árbevétele az elérte az 1000 milliárd forintot. Ez egy ilyen történelmi lépték. Mi azt látjuk, hogy noha volt technikai recesszió, de biztosan elértük az alját, és kifele jövünk belőle, és ez azért reményre ad okot. Nem azt mondom, hogy nem kell küzdeni mondjuk az infláció ellen, és nem kell növelni a reálbéreket, tehát oda kell figyelni nagyon sok mindenre, de reményeim szerint most már fölfele lesz. De
bízik abban, hogy fölfele vagyunk? A 2025-ös első negyedévi adat megint egy 0,2%-os lefele mutatást épp most hozta ki a statisztikai hivatal.
Én azért bízom benne, mert nagyon sok olyan beruházás zajlik az országban, ami 2025-ben, 2026-ban termőre fordul, tehát működésbe lépnek azok a gyárak, amelyeket most építenek, és az óhatatlanul árbevételt fog termelni, és nyilván a költségvetést is érinti majd. Ugyanakkor az ember mindig bízik, a reményt sosem adja fel, bízik abban, hogy eljön a béke, de legalábbis a fegyvernyugvás ideje, mert az alapvetően nyugtatja majd meg a piacokat és a gazdaságokat.
Recesszió idején az összefonódások, azok egy normális folyamatnak számítanak? Tehát amikor úgy látják a cégek, hogy ha nagyobbak, akkor jobban túl fognak élni?
Nagyon érdekes, mert recesszió idején is van értelme összefonódásokról beszélni, hiszen vannak is cégfelvásárlások, mert a recesszió arról szól, hogy olyan zavarok vannak a piacon, ahol egyesek elesnek, kisebb cégek, és őket hát felvásárolják azok a cégek, akik ütőképesebbek és bírják a válságot jobban, ellenálló képesebbek, ezt szerettem volna egész pontosan mondani, és recesszió alatt is megfigyelhetjük azt, hogy bizony előfordul az, hogy az összefonódásoknak a darabszáma az emelkedik, és hát az meg természetes, hogy évről évre emelkedik a megvásárolt céltársaságoknak az árbevétele, hiszen azért a gazdaság az olyan, hogy bővülő, fenntartható és bővülő, legalábbis ilyet szeretne mindenki.
A hazai cégek aktívak inkább a felvásárlásokban, vagy külföldi cégek látnak lehetőséget kisebb magyar társaságok felvásárlásában? Van-e ilyen összehasonlító adata a GVH-nak?
Igen, van. Van rálátásunk arra, hogy a felvásárló az hazai cég, hazai tulajdonú, vagy netán külföldi tulajdonú. Vannak is arra jogszabályok, hogy a külföldiek akármilyen területen, nemzetstratégiai területen nem végezhetnek el olyan felvásárlást, vagy sikerre nem vihetnek olyan felvásárlást, ami veszélyeztetné a nemzetgazdasági érdekeket. Azt mondhatom, hogy kis százalékban külföldi cégekről beszélünk, általában hazai cégek vásárolnak fel egy másik céget, de itt nem csak nagy dolgokra kell gondolni. Tehát olyan dolgokra is gondolhatunk, hogy mondjuk egy a turizmusban elismert nagy forgalmú cég vásárol egy szállodát, mondjuk a Balatonon. Hát ez alapvetően nem változtatja meg a piaci viszonyokat. Mégis bejelentés köteles az árbevételek miatt, a két cég külön árbevételét is nézzük, meg ugye az összevont árbevételt is, és miután bejelentés köteles, nyilván megnézi a gazdasági versenyhivatal, piaci mikroadatokhoz jut, hogy nagy biztonsággal mondhassa azt, hogy egy tanúsítvánnyal ez rendezhető, ezt 4-8 nap alatt ki tudjuk adni, ezzel az egyik leggyorsabbak vagyunk az Európai Unióban is, összehasonlításképp mondom. És akkor létrejön az a jogszerű felvásárlás, ami ott azon a piacon kívánatos, vagy a felek el akartak érni, de az akarategység az fontos, hiszen tudunk olyan felvásárlási szándékról, ahol az akarategység, noha valaha volt, de aztán nem jött létre. És ebből van is bírósági vita.
A fogyasztó felől nézve egészséges a magyar versenypiac. A fogyasztó mindig azt szokta mondani, hogy minél többen versenyeznek az ő kegyéért, az neki biztosan annál jobb, mert az árakban is fognak versenyezni. Egészséges a piac, a mi piacunk ebből a szempontból?
Ez általában igaz, hogyha minél több versenyző fél van, akkor a fogyasztói jólét az növekedhet, tehát a fogyasztó jobban járhat. Tehát nagyobb versenynél a fogyasztó jobban járhat, mert a nagyobb verseny az csökkenő árakat eredményez, javuló minőséget, nagyobb innovációt eredményez. Ez általában igaz. Ugyanakkor vannak olyan szektorok, vannak olyan területek a magyar piacon, ahol sok kis szereplő van, létrejönnek nagyobbak, és ott jobb lesz a verseny. Ezt figyeljük meg. Ilyen is létezik. Aztán van nagyon sok olyan szektorunk, ahol úgynevezett oligopol piac van, azaz három nagy szereplő alakítja a piaci viszonyokat, mert mondjuk három nagy szereplő mellett van nagyon sok kicsi, de a három nagy szereplő együttesen erőfölényben van. Az nem biztos, hogy visszaél az erőfölénnyel, de hárman együtt már piac alakítók, úgy mondjuk. Lehet, hogy csak figyelik egymást, és ezért fordulhat elő, hogy mondjuk a telekom szektorban, különösen az elfogadott általános szerződési feltételek felhatalmazásával, ezek a cégek közel azonos mértékben emernek díjat évről évre. Most az egy másik kérdés, hogy a díjemelés mértéke az jogos-e? Inflációt meghaladó-e, vagy csak inflációt követő, vagy inflációt olyan mértékben meghaladó, hogy ők ott plusz fejlesztési forrást, plusz profitot képeznek. Hát nemzetgazdasági miniszter úr erre mondja, hogy hát most, ha romlanak az inflációs adatok, akkor kicsit mindenki szálljon már magába, és most akkor csak infláció követő emelést hajtson végre, vagy egyáltalán ne hajtson végre emelést, hiszen az elmúlt lezárt üzleti évet megnézi, és az nagyon nyereséges, hát akkor vissza is adhatnak a fogyasztóknak, hogyha egyszer kimarad a nagy díjemelés. Ugyanakkor ezek a cégek fejlesztenek is. Nyilván fejlesztési forrásokat is akarnak gyűjteni a díjemelésekkel, és hát itt kapcsolódik be a fogyasztóvédelem, mert a legjobb verseny a fogyasztóvédelem. Tehát ha a gazdasági versenyhivatal ezzel a hatáskörével jól él, és megvédi a fogyasztókat, a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoktól, az már eleve növelheti a versenyt.
Egy oligopol piacon az egymás figyelése, az mikor mehet át szigorúan elméletben kartelbe, amikor megállapodnak? Tehát kell hozzá egy ilyen akaratlagos tevékenység, hogy megállapodunk?
Akkor, ha felmerül a gyanú a tiltott együttműködésre, és itt nagyon fontos, hogy cégek közötti tiltott együttműködésről beszélünk. Tehát a gazdasági versenyhivatal nem személyek ellen jár el. Mi nem azt nézzük, hogy ki a tulajdonos, melyik pártot finanszírozza. Mert vannak ilyen tulajdonosok, akik bemennek a politikai térbe, és fennhangon hirdetik, hogy ő hány millió forintot adott egy adott pártnak. Ez bennünket nem érdekel. Alapvetően mi a cégeket nézzük, hogy a versenytörvény szerint felmerül-e olyan tiltott együttműködés, vagy kartelezés, amely fogyasztói kárt okoz. Amit mi fizetünk meg. Mondok egy példát, hogyha egy útfestés kartel létrejön, mert volt ilyen az elmúlt időszakban, és megegyeznek az út felfestő cégek, hogy felosztják a piacot mondjuk földrajzilag, és az árakban is megegyeznek, akkor nem csak a szakirodalom, hanem mi is be tudjuk azt bizonyítani, hogy bizony ők az ajánlati áraikat legalább 10%-kal megnövelték. Innen jött az a logika, ami nagyon sokáig hát logika volt, hogy a bírság az sok esetben az elmúlt lezárt üzleti év árbevételének a 10%-a. Ez most már 13-ra emelkedett egyébként, nem is olyan rég. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogyha tiltott együttműködésben ezek a cégek megegyeznek, tehát karteleznek, akkor bizonyíték kell ahhoz, hogy a GVH le tudja folytatni azt az eljárást, azt a versenyfelügyeleti eljárást, amelynek a végén kimondható, hogy ők karteleztek. Mert ha csak egymást figyelik, de nem karteleznek, nem cserélnek információt tiltottan, nem cserélnek olyan információt, hogy mennyivel kellene emelni a díjaikat, vagy az óradíjakat mennyire kéne emelni, akkor gyakorlatilag mi nem tudjuk bebizonyítani, hova tovább a helyszíni kutatást is, annak az engedélyt a bíró akkor adja ki, hogyha felmerül az alapos gyanú, ez pedig többféle forrásból megtudhatja a GVH, informátor által a kártelcset, anonim módon a kártelcset segítségével, az egy olyan alkalmazás, amivel bárki bármit bejelenthet, saját észlelésből tudhatjuk ezt, vagy az elektronikus közbeszerzési adatbázisból kapunk adatokat, sőt, hát fogunk majd mesterséges intelligenciát is használni arra, hogy na, akkor vajon kartelezhetnek-e ezekben az eljárásokban. Egy szó mint száz, a gazdasági versenyhivatalnál jelen pillanatban is 19 olyan versenyfelületi eljárás zajlik, amely kifejezetten a cégek közötti tiltott együttműködésre irányul, kartelfelderítésre. A tavaly esztendőben 3-at zártunk le, 8-at indítottunk, most 19 van folyamatban, és egy évben körülbelül 1550 tendert meg is nézünk. Hogy nagyságrendileg érzékelhető legyen a kedves hallgatók számára, körülbelül 7500 közbeszerzési tender van Magyarországon. Ehhez jön még a nem közpénzből finanszírozott egyéb beruházások meg beszerzések. Tehát azt mondhatjuk, hogy az összes magyar közbeszerzésnek mondjuk megnézzük a hetedét biztosan, mert 1000 közbeszerzési tendert is megnéztünk. Tehát nem az eljárások darabszáma a lényeg, hanem hogy hány tendert, hány érintettet vizsgálunk, és a legvégén pedig, hát a nap végén mindig az a döntő, hogy van-e bizonyíték, mert a bírók ugye ezt szeretik, ugye bárki elmehet a bíróságra felülvizsgálatért.
Mi a vizsgálatoknak a logikája? Kockázat, becslés alapján mennek? Értékhatárra mennek?
Nem. Amint említettem, többféle forrás alapján indíthat a versenyhivatal vizsgálatot.
De úgy értem, hogy az ágazatokban.
Az egyes ágazatokban is körülbelül 3000 jelzés érkezik évente a gazdasági versenyhivatalhoz, abból 200 közbejelentés, és a maradék 280 az panasz.
Azt mondja, panasz, hogy itt valami büdös, vagy én itt vesztettem, és szerintem van, azért vesztettem, mert...
A fogyasztó bizalommal megkeresheti a gazdasági versenyhivatalt, hogy ezt tapasztalta. Mi kivizsgáljuk panaszeljárásban, vagy bejelentéses eljárásban, hogy felmerül-e valóban a gyanú. Ha és amennyiben felmerül a gyanú, és van hatáskör a gazdasági hivatalnak, tehát fennállnak a törvényi feltételei, és a közérdeket is megüti az eset, akkor mi hadba lépünk, tehát megindulunk, és ott nem kizárt akár helyszíni kutatás, bizonyítékgyűjtés. Mai világban már nagyon sok minden fönn van az interneten. Ha fogyasztóvédelmi ügy van, akkor egy adott időszakban tólig mi azt meg tudjuk nézni, hogy a Facebookon, az idővonalon ki hogy hirdette azt a terméket, ami esetleg hát a fogyasztók egész döntési folyamatát megzavarta, és rossz döntésre késztette, vagy pszichológiai ráhatás volt, vagy sürgető üzenet volt, mondjuk egy szállodafoglalásnál.
Utolsó szoba.
Tehát már csak kettő tengerre néző szoba van, jelen pillanatban hatan nézik, ezek sürgető, tipikus sürgető üzenetek, el is jártunk a Booking-gal szemben például ilyen ügyben, és talált süllyedt. Tehát jogerősen meg is nyerte a GVH ezt a fogyasztók érdekében, és ott jelentős bírság is volt a holland multinacionális vállalatra nézve, mintegy 2,5 milliárd forint, amit be is fizettek. Úgyhogy az benn van a központi költségvetésben, mondhatjuk azt is, hogy azt visszaszereztük a magyar embereknek, és nem csak az egész magyar piaci árbevételt nézhette a GVH, hanem a csoportszintű árbevételből indulhattunk ki. Nos, tehát, ha jönnek a jelzések, mi alapvetően panasz vagy bejelentéses eljárásban az összes lehetséges körülményt megnézzük, megvizsgáljuk, és akkor indítunk versenyfelügyeleti eljárást, hogyha fennállnak a törvényi feltételei.
A Magyarországon szemmel láthatóan monopól helyzetben lévő nagy szolgáltatók, Google, Gmail, Facebook, Meta, ezekkel kapcsolatban a Magyar Gazdasági Versenyhivatalnak van lehetősége eljárni, vagy amíg nincs jogsértés, addig nem? Ha van jogsértés, akkor sem, mert messze vannak és túl nagyok.
Volt jogsértés, nem egy esetben, és nagyon sok úgynevezett nagy technológiai vállalattal, legyen az amerikai vagy kínai, eljártunk, és most is van folyamatban ilyen ügy. Például a Temu. De eljártunk, vagy a Microsoft is folyamatban van, de eljártunk a Google-lel, az Apple-lel szemben, eljártunk a Viberrel szemben, a TikTokkal szemben, és hát azt tudom mondani, hogy megfigyelhetjük, hogy Európa szerte a versenyhatóságok eljárnak a nagy technológiai vállalatokkal szemben, hiszen ők logikusan erőfölényben vannak. Iszonyatos mértékű hardware kapacitással rendelkezésre, felhőkapacitás, szakértelem, marketing kapacitás, mindenük megvan. Óhatatlan az, hogy a piacra belépőket nagyon könnyen ki tudják zárni, vagy korlátozni tudják. Én nem azt állítom, hogy megteszik, csak nagyon könnyen előállhat ilyen eset. Na most a cégek ellen a nemzeti versenyhatóságok fellépnek. Az Európai Bizottság is fellép. Azt mondhatom, hogy a különbözőség abban áll, hogy az elmúlt 15 éves gyakorlatot tekintve a gazdasági versenyhivatal nem a bírság irányába ment el, kivétel a Facebook ügy, ott 1,2 milliárdra bírságoltuk a Facebookot, ezt egyébként elvesztettük a bíróságon, másodfokon, tehát ezt vissza kellett ezt a pénzt fizetni, de ez jellemző a nagy amerikai vállalatokra, hogy iszonyatos erővel jönnek, és nagyon komoly ügyvédi irodákat mozgatnak meg, hogy a saját igazukat bizonyítsák. Nagyon érdekes a döntés egyébként, mert végül is azon állt vagy bukott ez a Facebook ügy, hogy adattal lehet-e fizetni, álláspontunk szerint lehet, és fizetünk is ma is adattal, de van olyan magyar bíró, aki levezette nyelvtanilag, hogy fizetni csak pénzzel lehet. Ez a nagyon tömör és nagyon leegyszerűsített összefoglalása az ügynek, de nem akarom elbagatelizálni, mert mi tiszteletben tartjuk természetesen a bírósági döntéseket, és vissza is fizettük a Facebooknak a bírságot. Ezzel szemben, az összes többi nagy technológiai vállalattal szemben a gazdasági versenyhivatal elért eredményeket, és nem feltétlen bírságban kell gondolkodni, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy vagy befizetik, de visszaperlik. És hosszú évekig megy a vita. Ehelyett a gazdasági versenyhivatal inkább arra az útra lépett, hogy úgynevezett kötelezettségvállalást hajt be ezeken a cégeken, és ez olyan globális mértékű vagy világra szóló legyen, ami úgy alapjaiban változtatja meg a joggyakorlatot, vagy a hirdetési gyakorlatot, vagy az adatkezelést, vagy bármi egyebet. Itt említhetem például, hogy a TikTok elsőként vállalta a digitális térben, hogy a nem lineáris média esetén vállalta a 20%-os reklámkorlátot. Ilyen még nem volt. Ezt a Magyar Nemzeti Versenyhatóság érte el. És ugye a világon elsőként ezt a TikTok vállalta. Építő adatvédelmi központot, korlátozást vezet be a gyermekek érdekében, vállalt még sok egyéb mást. De említhetném a Google ügyet, ahol a Google vállalta, hogy megszünteti a rossz hirdetési gyakorlatát, és mintegy 46 nyelvre lefordítja azt, amit mi kértünk. És a hosszas, több száz oldalas szabályzatok helyett mondjuk érdekes, rövid videókban magyarázza el, hogy mit lehet tenni. És ezek olyan eredmények, amelyek értelmesebbek. És itt az a pont, ahol azt mondom, hogy a nemzeti tagállamoknak vagy versenyhatóságoknak leginkább ebben lenne a szerepük, hogy ha egyszer ezeket a nagy multikat nem lehet legyőzni, mert az életünk részévé vált ugye
nincs a média. Meg, mi nem csináltunk magunknak
saját Google-t. Hát egymásnak versenytársai, de való igaz, hogy igen, magyar nagy technológiai vállalat még nincs.
Európai nagy technológiai vállalat sincs.
Ha nem lehet ilyen módon a versenyt helyreállítani, akkor próbáljuk meg őket úgy korlátozni, hogy vagy az európai piacon, a single marketen, vagy az egyes tagállami piacokon tisztességesen viselkedjenek, tisztességes haszont szerezzenek, ne többet, és ne menjenek el politikai irányba, itt kifejezetten ugye a cenzúrára gondolok, egyes nagy technológiai vállalatoknál más-más elven működnek ilyenek, kitiltanak egyes felhasználókat, míg másokat beengednek, vagy hajtják a nézettséget, még ez is fölmerült ez a gyanú is, de mi nem ezzel foglalkozunk, hanem azzal foglalkozunk, hogy a versenyhelyzet, akár a média piacon is, az olyan legyen, ami tisztességes.
De abban bíznak, hogyha egyszer már megegyeztek egy ilyen nagy technológiai vállalattal valamiben, akkor feltételezik, hogy azzal a megegyezéssel ő is egyetért, és akkor ez egy tartós megegyezés lesz?
Ez nem feltételezés, ez kötelező ránézve, hiszen olyanok a jogszabályok, hogyha úgynevezett kötelezettségvállalással áll elő egy cég, és azt a versenytanács elfogadja, vagy fordítva, a versenytanács ír neki elő valamilyen kötelezést, akkor azt neki végre kell hajtani, nekünk meg kötelességünk leellenőrizni. Tehát könyvvizsgáló által bizonyította a dokumentumokból leellenőrizni. Volt olyan kiskereskedelmi multinacionális cég, amelyik 1,7 milliárdos vállalást tett, nem kapott bírságot, utólag leellenőriztük, azt találtuk, hogy 1,8 milliárdra sikerült teljesítenie, tehát túl is teljesítette értékben, ugyanakkor néhány adminisztrációs hibát elkövetett, kapott 5 millió forint bírságot ezért. De hittek vagyunk ilyen szempontból, mert azt a konkrét ügyet ő így zárta, és a magyar fogyasztók, magyar beszállítók jobban jártak. Tehát ki tudjuk azt mutatni, hogy mennyivel nőtt az árbevétele a kiskereskedőnek. Ez az árbevétel növekedés azt akarja, hogy magyar kézműves termékek kerültek be a polcaira, edukálta őket, tanította őket, járműveket szerzett be, 26 főt pluszban vállalt, munkahelyeket teremtett, és még sorolhatnám, hogy mi minden, hát rendes márkát hozott létre, és hazai termékek bekerültek. Mert kimentünk Ausztriába, ott azt láttuk mondjuk, hogy ott benn vannak a polcon az osztrák gazdák termékei, Magyarországon meg nem ezt láttuk. Ezért azt mondtuk, hogy ez egy értelmes vállalás. A bírság sem ördögtől való nyilván, de annak visszatartó ereje van. Az bekerül a központi költségvetésbe. Annak más a célja. Ha helyette vállal valaki olyat, hogy a fogyasztókat kompenzálja bármi módon, anyagilag, vagy minőségileg, vagy funkcionálisan, akkor az egy értelmes vállalás, és ezt vissza is tudjuk ellenőrizni.
Milyen a gazdasági versenyhivatallal való együttműködés minősége Magyarországon?
Mármint a eljárás alá vontak?
Általában a piaci szereplők számára rejtőzködni igyekeznek, vagy inkább azt mondják, hogy jobb az együttműködés, mert akkor legalább a jövőre nézve tiszta viszonyok vannak, és lehet dolgozni.
Az utóbbi, én azt tapasztalom, hogy az utóbbi. Tehát akit eljárás alá von a gazdasági versenyhivatal, ők alapvetően együttműködőek, de ez is az érdekük. Mert mondok egy példát. Ha közbeszerzési kartelen érünk valakit, akkor annak bizony büntetőjogi következménye is lehet. A magyar jogszabályok szerint, ha felmerül a személyi felelősség. Ezért aztán, ha már ilyenbe keveredik valaki, vagy ilyenbe csöppen, akkor ott a menedzsmentnek, az ügyvezetésnek az az érdeke, hogy ezt minél előbb lezárja. Egyrészt megvan a jogi lehetősége, hiszen abszolút jogállamban élünk, hogy bizonyítsa az igazát. Tehát minden ponton megvan a lehetősége, hogy ha kimegyünk egy helyszíni kutatásra, első dolgunk, elhozzuk az adatokat, 30 napig ki se nyithatjuk. Utána ő megjelölheti, hogy mi számít üzleti titoknak, vagy személyes adatnak, azt mi nem is használhatjuk. Fogadhat ügyvédet, képviselheti az érdekeit, és a többi. Amikor elindul a vizsgálati szakasz, az a lehetősége is megvan, hogy úgynevezett engedékenységi kérelemmel forduljon a GVH-hoz. Tehát megvan az a lehetősége, hogy azt mondja, hogy igen, hibáztam, feltárok mindent, aktívan elősegítem a GVH munkáját, ezért cserébe én bírságmentességet, vagy nagyon jelentős bírságcsökkentést várok. És még arra is megvan a lehetősége, hogy hatféle módon együttműködjön a versenyhivatallal, lemondjon a jogorvoslati jogáról, az is egy bírságcsökkentési tétel egyébként, és teljesen szabadon dönthet arról, hogy ő ebből az ügyből hogyan jön ki, és miért érdeke. Hát azért érdeke, mert hogyha ő még a közbeszerzési piacon szeretne tovább működni, akkor nem zárja ki 3 évre a rendszer. Mert gazdasági versenyhivatali határozat, végleges vagy jogerős határozattal 3 évre kizárható valaki a piacról. Hogyha ő azt akarja elérni, hogy ő visszakerüljön a közbeszerzések világába, akkor
ráadásul
neki
tisztán, egy tisztán
így van, elemi érdeke, hogy együttműködjön, és minél előbb lezárja az ügyet, és teljesítse a, mondjuk az öntisztázásnak, a közbeszerzési törvény szerinti öntisztázásnak a feltételeit, ami nem más, mint a kár, ha keletkezett, annak a megtérítése, a személyi döntés, tehát egy személycsere, vagy több szemelvet be kell vezetni, vagy azt a szemét ki kell onnan szedni, aki hibázott, és szervezeti átalakítás. És ami a legfontosabb, hogy együttműködött-e aktívan, nem passzívan, hogy kérdésre válaszolt-e, hanem együttműködött-e aktívan a gazdasági versenyhivatallal, mert ha ez így mind teljesül, akkor a közbeszerzési hatóság az öntisztázás jogintézményét tudja gyakorolni, és őt visszaengedi a piacra, és akkor elindul egy tenderen újra, és az ajánlatkérőnek már nincs dilemmája, hogy kizárja-e vagy sem a közbeszerzések világából.
Ki kell számolni egy kockás papíron, hogy mi mennyibe fog kerülni, és hogyha azt mondja, és, hogy ez a járható út, akkor ezt fogja csinálni.
És olyat is látunk, hogy ugye azzal kezdtük az egész interjút, hogy összefonódás, hogy új tulajdonos van. Megvesz egy céget, és azt látja, hogy ott nem volt rend. Belekeveredett egy kartelbe. Hát az ő érdeke az, hogy rendet tegyen. Kinevez oda egy új vezetőt, és akkor tegyünk rendet. Szakítsunk a múlttal, a rossz gyakorlattal. Tehát ebből is következik, hogy a Nemzeti Versenyhatóság célja nem az, hogy mi tönkre tegyünk cégeket vagy munkahelyeket, hanem hogy visszanyessük azt, aki indokolatlan haszonra tett szert. Akárhogy, akár kartelezéssel, akár előfölénnyel való visszaéléssel, vagy akár tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattal. Ez a célunk, hogy helyreállítsuk a versenyt az adott szektorba, és még csak hadd említsem meg, hogy van egy úgynevezett versenystatisztikai adatbázis, amit a Magyar Nemzeti Bankkal fejlesztettünk ki, az TEAOR szerint szektorokra, alszektorokra lebontva mutatja a verseny intenzitását az egyes piacokon. Tehát mi nagyon tisztában vagyunk azzal, hogy adott piacon egyrészt szabályozott-e a piac, más jogszabályok által, van-e ott a GVH-nak dolga, vagy nincs. Olyan-e a piac, hogy dúl a verseny rajta, és a verseny meg kell őrizni ezt a jó versenyállapotot, vagy olyan a piac, ahol bizonyos intézkedésekkel fokozható a verseny. Tehát mi ebben vagyunk érdekeltek, és abban vagyunk érdekeltek, hogy a munkahelyek megmaradjanak, a gazdaság fejlődjön.
Mi most a dolga a gazdasági versenyhivatalnak a Bige Lászlóval kapcsolatos eljárásokban? Elvesztették a fővárosi törvényszéken a pert, a kúria már be se engedte. A bírói indoklás szerint, ami egyébként a GVH honlapján olvasható, 80%-ban pernyertesek a felperesek, és a gazdasági versenyhivatalnak most új eljárást kell csinálnia. De a bíró nem mondta meg, hogy mit csináljanak, csak azt, hogy újat kell csinálni. Mi a feladat?
Azért pontosítanék, mi nem vesztettük el a pert.
Az indoklásban az, hogy 80%-os per nyertességi arányt állapít meg az valahol a vége felé. Így összegzi a bíró.
Az az igazság, hogy ez nem teljesen így van. Ez egy bonyolult ügy.
Az biztos.
A gyanú az volt, hogy 2009-től 2016-ig a 11 cég olyan gyakorlatot folytatott, amivel megrövidítette a gazdákat, hiszen drágábban adta a nitrogén műtrágyát. 11-ből 2 cég szabadult, nem merült fel ilyen gyanú, 9 maradt. Ebből 6 vállalkozás a Bige csoportnak a része, maradt még másik 3 olyan cég, amelyik együttműködött jobban a GVH-val, és így haladtunk előre. A GVH meghozta a közigazgatási határozatát, amit volt, aki nem vitatott, ezért bírságcsökkentésben részesült. Volt, aki vitatott, de részletfizetési engedményt kért, megkapta. Ő egy magyar szereplő egyébként. És volt olyan is, a Bige csoport, amelyik vitatta a közigazgatási bíróságon. És azonnali jogvédelmet is kért a bírság befizetésre. Először nem kapta meg, aztán másodjára megkapta, amikor kitört az orosz-ukrán háború. A anyagi jogilag a fővárosi törvényszék döntött, és a legsúlyosabb jogsértésekben megállapította, hogy a GVH-nak igaza volt. Ugyanakkor az eljáró bíró az újra számoltatja a bírságot, és egy-két évben vitatta a folytonosságot. Tehát 2000 azt állította a bíró, hogy jobban alá kell azt támasztani, hogyha 2009-től 16-ig folyt-e ez a fajta üzleti tevékenység, vagy csak bizonyos években folyt, és ezért kell újra számolni a bírságot, és hát a szakma szerint is szokatlan módon a bíró még azt is előírta, hogy jelentős bírság csökkentésbe részesítse a gazdasági versenyhivatal a szóban forgó cégeket. megkaptuk a bírósági végzést. Ja igen, és hát Kúria az nem fogadta be valóban, de nem csak a gazdasági versenyhivatal, mint alperes keresőszét nem fogadta be, vagy felülvizsgálati kérelmét, hanem a felperesekét sem.
Azt mondta, nincs itt értelmezni való jogi kérdés.
Így van, így van.
A alsó bíróság ezt megcsinálta.
Ezt megteheti a Kúria, így van, mi ezt tiszteletbe tartjuk, és ilyenkor ugye hatályba lép, abszolút jogerőssé válik az a elsőfokú döntés, ami a törvényszéken született, ami azt mondja ki, hogy a legsúlyosabb jogsértést elkövették ezek a cégek, de újra kell számolni a bírságot, a folytatólagosság az nem áll meg, és nem részletezem, de a bírónak van egy iránymutatása, és ekkor a gazdasági versenyhivatalnak van ugyan még mozgástere, de értékelheti újra a bizonyítékokat, a levelezéstől elkezdve nagyon sok mindent, kivéve azt a tanult, aki visszalépett, és újra le kell folytatni az eljárást. Most ezt csináljuk egyébként, lefolytatjuk újra az eljárást, és annak lesz egy új közigazgatási határozata. Ha az megtörténik, akkor természetszerűleg az eljárás alá vontak, már aki ellen folyik, mert van, aki kiszabadult az említett okok miatt, bírságcsökkentésben részesült, és nem is vitatta az eredeti döntést, nyilván újra elmernek akár közigazgatási bíróságra is, ha úgy ítélik meg, hogy nincs a GVA-nak igaza. Itt tart az ügy. Tehát senki nem nyert és veszített egyelőre, folyamatban van az ügy. Ez a legpontosabb. Az, hogy 80%-ban valaki nyert, hát ez majd kiderül.
Meddig tarthat? Ugye az eredeti ügy, az, ha jól emlékszem, 2021-es. 2024 év végén született meg az a bírói döntés, amiről most beszélünk, az 3 év. Most egy újabb 3 évet fogunk várni, hogy kiderüljön, hogy ebben kinek van igaza?
Nem tudjuk, hogy az új döntéssel szemben az eljárás alá vontak elmennek a bíróságra, vagy majd azt mondják, hogy jó, hát akkor amit a törvényszék kimondott, hogy megáll a jogsértés, és újra számolta a gazdasági versenyhivatal a bírságot, hogy mi ezt vállaljuk és befizetjük, és akkor lezárul az ügy. Nem tudjuk. És az attól is függ, hogy hogyan működik együtt az eljárás alá vont. Hiszen ez egy megismételt eljárás a bíróság szerint, és nyilván lehetnek neki is kérései, vannak neki is jogai az új eljárás alatt. Most vizsgálati szakaszban vagyunk megint, és amikor a versenytanács elé kerül az ügy, akkor nyilván az eljárás alá vontaknak vannak még olyan lehetőségei, hogy a versenytanácsa akár együtt is működhetnek.
Tehát ilyenkor lényegében előről kezdődik az ügy, vagy amit eddig már eldöntöttek és megállt, ahhoz már nem nyúlnak ilyenkor?
Olyan értelemben nem kezdődik előről, hogy ilyenkor már nincs értelme bizonyítékok gyűjtésére. Ha nem változik az időszak, és nem merül fel olyan új gyanú, hogy a GVH-nak helyszíni kutatásba kellene bizonyítékot szereznie, akkor nyilván nem is megyünk ki. Ha felmerül ilyen gyanú, mert lehet ilyen gyanú is, akkor nyilván lassúbb az ügy nyilván. De a bírói végzések alapján újra kell értékelni az összegyűjtött adatokat, bizonyítékokat,
minden. Tehát az egy intellektuális munka a gazdasági versenyhivatalnak,
hogy gondolkozni kell rajta. Gondolkozni kell rajta, és jogilag úgy kell összerakni, hogy az stabilag megálljon, és objektíven igazságos is legyen. Már ha beszélhetünk ilyenről, ez jogszolgáltatás azért, azt ne felejtsük el, de nyilván mi nagyon szeretnénk igazságosan is meghozni ezt a döntést, tehát objektívan járunk el. És nem azt nézzük, hogy ki kicsoda, ki, éppen a tulajdonos mivel foglalkozik.
Tojás és a tej piacon úgynevezett gyorsított ágazati vizsgálatokat indítottak. Milyen egy gyorsított ágazati vizsgálat a tojás meg a tej piacon? Megnézik, hogy a tyúk mennyit tojt?
Nem ezt nézzük meg. Alapvetően nem a mennyiségekre vagyunk kíváncsiak, hanem arra az értékláncra, amely a termelőtől, a nagykereskedőn át, a kiskereskedőn át a fogyasztóig vezet. Tehát ugye mi vagyunk a végén fogyasztók, bemegyünk egy kiskereskedelmi egységbe, és azzal szembesülünk, hogy a tojás most 102 forint, mondjuk a mélyalmos tojás, mondtam egy példát. Mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy az egész értékláncban tisztességes volt-e az árképzés, már ha az infláció ellen küzdünk, ugye, alapvetően erre kíváncsi vagyunk, és szeretnénk az egész értékláncot átnézni, és a szerződéses kapcsolatokat is látni. Mert bizonyára mindenkit érdekel az a kérdés, hogy amióta ár és top van, hogy fordulhat elő, hogy mondjuk ár és topig március 17-ig növekedett valamely terméknek az ára, 17-e után pedig 60%-os engedményt tudtak adni belőle.
Meg kell nézni, hogy kinek akkor a ceruzája fogott 60% pluszban?
Igen, meg kell nézni. Ha ilyen egyszerűen fogalmazzuk meg, akkor akár meg is nézhetjük azt is, hogy milyen okok vezettek oda, hogy dupláron kínáltak valamit. De és például látunk már ilyet, hogy például milyen technikák voltak arra nézve, hogy a magyar fogyasztók többet fizessenek.
Kinél voltak ezek a technikák? A termelőnél? A kereskedőnél? Hát, az elosztónál? Most a boltnál? Tehát hol?
Mivel folyamatban van az egész ügy, ezért nem mondhatom meg előre, hogy kinél voltak, de mindenkinek lehetnek gondjai. Ahogy a termelőnek lehet mondjuk a madárinfluenzás gondja, és megnövekedhetnek a gyógyszer költségei, a tojótyúkokat gyógyszerezni kell, ugye, vagy aszály gondjai, takarmányozási gondjai, lehetnek gondjai, logisztika gondjai nagykereskedőnek, és lehetnek sok egyéb gondjai a kiskereskedőnek is természetesen.
De ez
mi alapvetően arra vagyunk kíváncsiak, hogy az értékláncban szereplő egyes aktorok milyen szerződéses viszonyokon keresztül jutnak el oda, hogy ha egyszer leküzdöttük az élelmiszerinflációt, 2023-ban ugye, 22 volt a csúcs, közel 50%, és visszaállt az átlagos infláció, meg az élelmiszerinfláció is, utána milyen okok vezettek, és itt nem az alacsony bázisra gondolok, hanem milyen egyéb okok vezettek oda, hogy újra megindult az a tendencia, hogy december óta nőtt az infláció. Most szerencsére úgy hallom a legújabb adatokból, hogy azért már a márciusi kedvező volt, az áprilisi még kedvezőbb lesz, majd május 12-én kiderül, és megakasztottuk megint, és jön majd lefele. De mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy kinek mi a problémája, és mindenki tisztességes hasznot rakott rá. Mert egyébként ki fog derülni, mint ahogy korábban is kiderült, hiszen tej-tej termékek piacán mi már indítottunk egy ilyen vizsgálatot, de most 5 évet nézünk. A tyúktojás piacán még sosem indítottunk vizsgálatot. És hát a gyorsított ágazati vizsgálat lényege nem a szankcionálás, hanem egy olyan nem piackutatás, mert az önkéntes adatszolgáltatáson alapul, hanem azért hívjuk ágazati vizsgálatnak, mert akit megkeresünk, konkrét eljárás alá vontat, annak kötelező adatot szolgáltatni. Ha van valami baja, küzd a száj és körönfájás ellen, vagy más egyéb baja van, természetesen kap haladékot. Én magam is azt mondom, hogy legyenek pontos, hiteles adataink, amiből tudunk átlagos adatokat előállítani és következtetéseket levonni, ne sértsünk meg senkit, hanem lássunk tisztán, mert mikroadatokhoz nagyon kevés hatóság tud jutni. A NAV az tud jutni, a GVH tud ilyen adatokhoz jutni például, de szeretnénk tisztán látni, az a célja, semmi más. Azért gyorsított ágazati vizsgálat, mert ezt viszonylag gyorsan kell produkálnunk. Tehát 30 nap után, vagy már társadalmi hitára kell bocsátani a riportot, ami 2x30 nappal meghosszabbítható, tehát itt azt mondhatom, hogy 3 hónap után biztos, hogy lesz a kezünkben egy olyan anyag, amivel meg tudjuk mondani, hogy a tojás miért annyi, amennyi. És látunk egy érdekes dolgot, hogy adható a 60% nagy engedmény. Hát a márkás termékek sok esetben ugyanolyan minőséget képviselnek, mint a saját márkás termékek, lévén, hogy ugyanott gyártják egyébként.
Hát ugyanaz a tyúktojta.
Most nem a tojásról beszélek, hanem mondjuk egy tejtermékről, de tegyük fel, hogy van saját márkás termék, meg márkás termék. Azt már most látszik, hogy azért a kiskereskedelmi egységek azt a gyakorlatot folytatták, hogy a saját márkás termékeken egy viszonylag szolid 5-6%-os úgynevezett net margint, vagy nettó nyereséget tettek be az árésbe. Ugye van a beszerzési ár, az körülbelül 60-65%. Van egy 20%-os árés, meg a 15% áfa, ha fölülről számoljuk. És ez a 20% a lényeg, hogy abban jogos költségek vannak, mert abban van ugye bér, bérleti díj, energia, nagyon sok egyéb költség is van, ami jogos, mert abból tud működni egy kiskereskedő, és van a nyereség benne. Most arra kifejezetten kíváncsiak vagyunk, mivel a korábbi vizsgálat kimutatta, hogy volt olyan termék, amiben megötszörözték a nyereség tartalmat. Most igen, megint kíváncsiak vagyunk arra, hogy hogyan alakultak ezek a nyereségtartalmak az egyes árrésekbe. Az árréstopp, az mit okozott? Ugye az árréstopp az egy sokkal jobb eszköz, piaci beavatkozás, de az ár sapkánál sokkal jobb, mert most azt látjuk, hogy nincs hiány a mennyiségekből. Miért is nincs? Mert van egy tisztességes haszon, legfeljebb 10%. Ami nagyobb volt, az most 10%, ami meg kisebb volt, az marad ugyanannyi. Megválaszthatja ezt a kiskereskedő. Hogyan tudott 60% engedményt adni? Hát bizonyára az ár és top az nem 20% volt arányaiban, hanem sokkal nagyobb. Tehát magyarul, ha volt egy 500 forintos termék, és arra rárakott mondjuk 5%-ot, akkor 525-ig kínálta. Ha ugyanez márkás termékben jelent meg, de ugyanilyen minőség, az elképzelhető, hogy 950 forintért kínálta. És ezért látjuk most azt, hogy az sárga címkés lett, és az is most 550 mondjuk, vagy 600. Van és szívesen egy... megvesszük, ugye? Tehát ez is egy magyarázat arra, hogy voltak olyan márkás magyar feldolgozótól kikerülő termékek, amin indokolatlanul nagy árrés volt, ezért valahol szerintem jogos, hogy árrés toppot vezetett be a kormány. Vállalhattak volna önként is egyébként, ott volt jó néhány hét. Van olyan szektor, aki önkéntes árrés toppot is vállalt, ugye? Azóta már tudjuk, hogy van ilyen. Kiskereskedők nem vállalták önként, ezért bevezették rájuk.
De van egy piacgazdaságban egy elméleti, tisztességes haszon kulcs. Hát nem arról szól a piacgazdaság, hogy mindenki megpróbálja a lehető legdrágábban eladni, és majd én a fogyasztó eldöntöm, mert tájékozott és motivált vagyok, hogy melyiket veszem meg, és aki túl sok hasznot tett az ugyanolyan minőségre, az tönkre megy, mert nem veszem meg.
Hát ugye itt visszakanyarodtunk a fogyasztó tűrőképességéhez, illetve a versenyhez. Mert minél nagyobb a verseny, akkor lehet nyalogatni a fogyasztó tűrőképességét a bruttó árral, de minél nagyobb a verseny, ugye nem lóghat ki senki akkor a versenyből. Tehát nem tudja drágábban eladni. Tehát ebből következik, hogy nincs ilyen elméleti fogalom, hogy tisztességes haszonkulcs, de egy adott piacon a versenytől függően kialakulhat. Igen, kialakulhat, és ha valaki ettől eltér, mert mondjuk megmókolja a tendert, és összeegyeztet az összes ajánlattevővel, hogy hú, most 20%-ot rakjunk rá a 10 helyett, az lenne mondjuk a tisztességes a 10 vagy a 6, de 20-at rakjunk, és ebben mindenki egyetért, na az a karter.
Az a karter, de az börtönbe lehet menni.
Hát akár börtönbe is lehet menni, ha a személyes felelősség bizonyított, vagy felmerül. Most a fogyasztóvédelem területén, vagy a kereskedelemben azért nem 10%-os nagy árések vannak. Azért egy vállalat úgy működik, hogy vannak céljai. Megtervezi az üzleti évet, és úgynevezett 1-2%-os nyerességrátával tervez, aminek meg kell jönni, és ő teljesen szabadon alakítja az árait, még például ezt is, hogy a saját márkásot kedvezőbben adja, mert annak nagy forgási sebessége van annak a terméknek, míg a márkás terméknek az árát jó felviszi, mert azt mondja, hogy vannak prémium ügyfeleim, akik megfizetik azt, megfizetik a márkát. Tehát ugye ruházatban is így vagyunk vele, vannak bizonyos márkák, ami hát nyilván a ruhát negyedéből is előállítják Pakisztánban, de van aki a márkát fizeti. Na most nyilván a kiskereskedőnek is ez a logikája, hogy megpróbálja azokon a termékeken visszaszedni a nyereség elmaradást, nem a veszteséget mondom, hanem ilyen is lehet nyilván, de ha egy bizonyos terméken, alapvető élelmiszeren, ami abban a 30 kategóriában esik, amit a kormányzat lefektetett ugye rendeletbe, ott nem tud akkor a nyereséget realizálni, hát akkor nyilván más terméken megpróbálja beszedni, akár egy ivólén mondjuk, ugye, amit szeretünk, egy megylén, hát akkor azt drágábban fogja adni. Na most erről is vannak statisztikák, hogy az árrést stoppal érintett 30 termék kategóriába a közel 900 termék ára átlagosan 18,6%-kal csökkent, tehát elérte az intézkedés a célját, május végéig legalábbis biztos értékelik majd újra, míg vannak olyan termékek 200-300 darab számban, ahol viszont nőttek az árak. De ez nyilván mindenki szabadon alakíthatja ki az árait, hiszen piacgazdaság van. Úgyhogy ilyen szempontból beszélhetünk tisztességes nyereségről, hogy amit a fogyasztók nyilván tolerálnak, és egyes termékeknél lebontva látjuk azt, hogy na akkor azon mennyi volt a árésbe tett úgynevezett nettó nyereség ráta az adott terméken, de az nem azt jelenti, hogy az fedezni fogja az adott vállalatnak a költségeit, az az egy termék, de hát itt 40 ezer termékről is beszélhetünk, attól is függ, hogy milyen költségszinttel dolgozik egy kiskereskedő. Ugye vannak olyan nagy láncok, ahol nagyon nagy forgalom van.
Diszkontlánc az nem ugyanaz, mint egy kis bolt.
Így van, így van. Tehát más a szolgáltatás, más az érzet. Bemegy az ember, és teljesen más az érzet mondjuk az A-ba, meg a B-be. Nem akarok direkt neveket mondani, de olyan nagy áruházláncról is tudunk, aki a 2023-as adatot mondok, mint egy 7000 milliárd forintos összforgalomból 1430 milliárdot realizált, és nyereséges lett a végén.
Ez olyan tevékenységeket, amikor például valaki bejön, és a beszerzési ár alatt operál a piacon, hogy a versenytársak tönkre menjenek. Ezek gazdasági versenyhivatali kérdések, vagy mindenki csinálhatja? Mert felfalom a piacot.
Ez a felfaló árazás, ez tiltott. Igen, ez versenytörvény szerint tiltott, és ez egy olyan jogsértés, amit nyilván nem szabad megengedni, a felforró árazást, és még az RPM is az a minimum ár rögzítés. Az egyik legkomolyabb főben járó bűn, amikor egy gyártó vagy nagykereskedő kiköti, hogy mi alatt nem adható egy termék, pedig tudná adni a verseny miatt, ugye lemenne az árakba az adott kereskedő, de nem adhatja, mert mondjuk az importőr, vagy a nagyker, vagy a gyártó éppen kiköti. Nos, hogyha erről bizonyíték van, netán levelezést találunk, akkor versenyfelügyeleti eljárásban a GVH megpróbálja azt bizonyítani, hogy bizonyít árrögzítés esete forog fenn, és ezért bírságra számíthat mindenki, aki ebben részt vesz, vagy ilyenben részt vesz. Most is zajlik egy ilyen ügy, egyébként élelmiszer kereskedelemet érinti, italt, kifejezetten az italt, publikáltunk is róla, hogy elindult egy ilyen eljárás, egy importőr cég több kiskereskedelmi egységbe szállít népszerű italokat, ilyen a Kubu, az Olympos, a Apenta, Nesti például, és felmerült erősen a gyanú, hogy itt árrögzítés történt. Na most ennek mi a következménye? Hát ugye fogyasztói kár keletkezik, tehát hogyha én többet fizetek azért a terméki, ami versenybe olcsóbb lenne, az egy fogyasztói kár. Ezt ki is lehet mutatni, hogy adott időszakban, ha a fogyasztók többet fizettek egy Nestiért mondjuk, mint ha versenyára lett volna, akkor mennyivel fizettek többet összességében, mennyi fogyasztói kár keletkezett. És nagyon érdekeset mondok most, ez kiszámolható a jövőre nézve is. Azaz, hogyha meggátoljuk a jogsértést, elindul az eljárás, és eltiltunk mindenkit. Ha elmondjuk, hogy elindult egy ilyen eljárás, ne tegyék, ne csinálják, adjanak fel ezzel a gyakorlattal, akkor onnantól kezdve, ha azt feltételezzük, hogy ment volna még ez a jogsértés mondjuk 3 évig, annak ki lehet számolni a nettó jelen értékét. Nagyon csúnya angol szóval ez az ex ante impact assessment, tehát a hatása az intézkedésnek, annak a kiszámítása erről szól. A magyar GVH ezt ki tudja számolni. Egyike vagyunk azon kevés versenyhatóságoknak, akik ilyennel foglalkoznak, a hollandok, a görögök, a CME, a britek foglalkoznak még ilyennel. Ez azért nagyon fontos, mert amikor a fogyasztói jólétről beszélünk, akkor az is nagyon fontos, hogy kiszámoljuk azt, hogy milyen kártól óvjuk meg a fogyasztókat. Így lehet számszerűsíteni a beavatkozásainkat, és a GVH ebben is már előre jár, hiszen a kartel, illetve erőfölényes beavatkozásainkat így mérjük, de bontogatjuk a szárnyainkat, és egy fogyasztóvédelmi típusú ügyre is megpróbáljuk ezt kiszámolni. Például történt már ilyen tanulmány, ahol kiszámoltuk a Black Friday-nak a fogyasztói kárát, amikor Black Friday alatt követtek el jogsértéseket. De már ott tartunk, hogy egyébként a gyorsított ágazati vizsgálataink versenyélénkítő hatását is megpróbáljuk így kiszámolni. Azaz a GVH beavatkozásai, az milyen hatást gyakorolnak mondjuk a GDP-re, vagy a központi költségvetésére, és mi ezt 2 évente megtesszük, visszamenőleg az elmúlt 6 évre, és azt mondhatom, hogy bár nem merül fel ilyen kérés vagy kérdés sose, mert az alkotmány garantálja a gazdasági versenyhivatal működését, meg azt, hogy a versenyügyekre odafigyeljen egy tagállam. De ezt kiszámolva mondhatom, hogy a GVH-ra költött éves költségvetésnek a négyszeresét hozzuk a beavatkozásainkkal, és még csak részenként nézzük, tehát az ügyek töredékét nézzük. Ha az összes ügyet megnéznénk, akkor többszörösét hoznánk nyilvánvaló.
Az el nem szenvedett kár kiszámítása, igen, az gyakorlatilag ezért valaki fizet a GVH-nak. Tehát én mondjuk, ha azt látom, hogy a Kubut vagy a Nestét, mert a GVH beavatkozott, most normális áron veszem meg, akkor én örülök, de nem fogok fizetni a GVH-nak.
Ez teljesen rendben van. A mi fizetségünk a fogyasztóknak az elismerése, a magyar emberek elismerése. A magyar emberek azt érzik, hogy a Nemzeti Versenyhatóság védi, kiemelten védi a magyar fogyasztókat, különösen a családokat, a gyermekeket, az időseket, a betegeket, akkor mi megérkeztünk. Mi nem várunk anyagi elismerést. Tehát erkölcsi, ez egy komoly erkölcsi elismerés, akkor ha azt mondják a magyar emberek, hogy igen, a GVH felügyel a versenyhelyzetre. Itt jegyzem meg, hogy nagyon sok tévhit is van, hogy a GVH-nak még mire kéne odafigyelnie. Hát mi csak arra tudunk odafigyelni, amiben hatáskörünk van. Tehát nagyon meredek állítások is elhangzanak, hogy a GVH hozzájárult-e olyan fúzióhoz, ami a MNB alapítványok alatti cégeket érintette. Hát persze, hogy hozzájárultunk, hogyha az adott piacon nem okozott versenyhelyzetet. Tehát mi nem azt néztük, hogy honnan van a pénz, meg jogszerűen került-e egy adott cégbe a pénz, amelyik fölvásárolt egy másik céget. Hát nekünk az a kötelességünk, hogy azt nézzük meg, hogy okoz-e jelentős versenyhátrányt a piacon, ha A cég fölvásárolja a B-t. Tehát magyarul nem rajtunk kell számon kérni, hogy jogszerűen gazdálkodott-e az adott cég A vagy B. Erre vannak más szervek.
Kötött mandátum.
Így van, ott van az állami számvevőszék, amelyik jelentésbe megállapította az alapítványok körüli anomáliákat. Ott van a Magyar Nemzeti Bank, aki szintén egy vizsgálatot indított, állami számvevőszék újabbakat indított, dolgoznak a felügyeleti szervek. Hova tovább? Azt is mondhatom, hogy én voltam az, aki az MNB alapítványoknál a közbeszerzési jogszerűséget helyreállította, mert kezdetben felmerült, hogy nem közbeszerezte. Aztán, amikor kiderült az Alkotmánybíróságon, hogy nem veszti el közpénz jellegét az alapítványokba tett pénz, akkor az is kiderült, hogy neki kellett volna közbeszerezni. Mindenki tisztességesen, az a sok alapítvány bejelentkezett a közbeszerzés törvény hatája alá, megkapták akkoriban a szükséges bírságot, és elindultak egy tiszta lappal. Ezért mondta ÁSZ elnök úr, hogy 2019-ig az ÁSZ nézte a gazdálkodás, az rendben volt. Hát ez is egy rendben tett dolog egyébként, a közbeszerzési része. Aztán, hogy utána mi alakult, meg mi volt, azt vizsgálatoknak kell kiderítenie.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Rigó Csaba Balázs, a gazdasági versenyhivatal elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. Az Inforádió főszerkesztője Módos Márton. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek találták, javaslom, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.